kedves gyülekezet, jelenlévők és az ige hirdetést felvételről hallgatók. Isten szent igéjét ma a korintusiakhoz írott első levél első részéből olvassuk a 26. verstől, mert bár a 27-től van már kiírva, de szükséges hozzáolvasnunk a 26. verset is. Így szól itt a szent ige hozzánk: tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a falakiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Isten tiszteletek egy része olyan héten hangzik el, amelyek megjelölt vasárnapokhoz kötődnek, nagy ünnepeken, húsvét, karácsony, pünkösd, stb. És hát vannak ilyen valamelyik jeles vasárnaphoz csak számmal kötődő, Szent Háromság utáni harmadik vasárnap például, amikor egy kicsit nagyobb mozgás terünk van, és beszélgethetünk olyan kérdésekről is, amelyek valamilyen életmódhoz, etikai problémához tartozó ügyek, és így mára nekünk a dicsekedésnek a problémáját jelölték ki. Nem mondhatjuk azt, hogy olyan téma, ami senkit nem érint közülünk, életünknek egy időszakában ez nagyon is jelen volt. Én a fiúkra emlékszem, de talán a lányok szoktak-e az anyukájukkal dicsekedni, biztos, hogy ő a legszebb, és ő főz a legjobban, és így tovább. Nálunk kisfiú korunkban a fiúk általában az apjuk fizikai erejével dicsekedtek. Volt egy kis barátom ott Nyíregyházán, ahol gyerekeskedtem, aki állította, hogy az ő édesapja azt a bérházat, amiben laktak, a pince ablakba belekapaszkodva megemelte. Sőt, egyszer egy vasúti kocsi alatt fekve megtekerte a vagonnak a tengelyét, és az elindult, az a kocsi. És zavart a gondolat, hogy egyrészt hihetetlen, amit mond, de mégis arra gondoltam, hogy nem mondaná, ha ez nem lenne igaz. És ismertem véletlenül ezt a katonatiszt, volt egy szegény, pici, alkoholt jobban kedvelő férfi, hát ma kisöcsém lehetne, de akkor gyerekként egy 40 éves forma férfi, nagy komoly bácsi volt, aki hát elég cingális volt, és olyan tamáskodva szemlélgettem őt, mint aki egy három emeletes bérházat a pince ablakba kapaszkodva megemel. A fia is ilyen kis vézna gyermek volt, és valószínűleg erről szólt ez a dicsekedés, hogy mi tiszteljük őt, mert ő mögötte egy ilyen hatalmas személy áll. Néhányszor voltam már akkor gyerekkoromban annak is tanúja, hogy hogyan esett meg az a csúfság, hogy olyan személyek, olyan közülünk való gyerekek, akiknek a nagy erejét hirdették, a hozzájuk dörgölőző gyenge gyermekek mindaddig uralkodtak, amíg valaki olyan nem érkezett, aki nem hallott arról, hogy az illető legyőzhetetlen, és megrakta, és elfoglalta a helyét. A dicsekvések ilyesmikről szólnak. valami általános értékről, iriglésre méltó dologról, legyen az szellemi, fizikai, anyagi, sőt, itt Pál megemlít olyasmit is, amiről az ember amúgy nem tehet, milyen családba született, nemesi családba. Nem akarok sztorizgatni, csak eszembe jut megint az, hogy hajdan Amerikában azt tartották igazi nemesnek, ott, aki a Mayflower nevű hajóval érkezett a kontinensre, és valaki gyakran dicsekedett azzal, hogy az ő egyik őse is ezzel a hajóval érkezett, míg nem egy szemfüles újságíró kiderítette, hogy lótolvaj volt az illető Angliában, és kitoloncolták, így rakták erre a hajóra, és így érkezett Amerikába. De onnantól kezdve nem volt ok arra, hogy az illető dicsekedjék ezzel az ő nemes ősével. Hát az első dolog, amire ez a mai kis szakaszunk tanít, hogy szokjunk le a dicsekedésről, mert nincs értelme. Annak sincs értelme, ha az ember a saját öröklött, kapott neveltetése következtében fölszedett értékeit próbálja mások kárára, meghökkentésére érvényesíteni, mit van, amit ne úgy kaptál volna, mondja az ige. Nem nagyon érdemes dicsekednünk azzal, hogy magyarok vagyunk. Sokok miatt nincs ennek értelme, és mégis sokan érhetetlenül büszkék erre is, akkor is, hogyha egyik nagyszülőjük sem született magyarnak. De hát, ha már mással nem lehet ezzel, miért ne dicsekedjünk? Senki nem dicsekedhet a szüleinek az elért eredményeivel igazán, nem kell a szégyelni se persze, és ugyanígy a negatív dolgokat sem kell szégyelni, de a negatív dolgokat nem kell azzal ellensúlyozni, hogy olyan értékeket emelünk magasba, amelyek ezt nem semlegesítik, és nincs is értelmük ennek. Miért beszélt erről ebben a levélben Pál, és mindjárt a levélnek az elején? Azért, mert a korintusi gyülekezetben megindult egy frakciózás, és az emberek azzal dicsekedtek, hogy én a Pál csoportjához tartozom. Pál apostol, aki leveleiben kiválóan érvel, ő maga, hogy tompítsa azt a rajongást, amik felé egyesek irányából árad, azt mondja, hogy viszont hát van, aki azt mondja, és igaza van, hogy hitványa prédikációja, nem tud beszélni. Igazán levelei erősek, de a beszéde erőtlen. Igen, ez gyakran van, hogy aki jól ír, az nem beszél jól, és fordítva, viszonylag ritkán szoktak jó költők lenni, jó színészek, de mindig megpróbálkoznak persze vele, és akkor az ember kicsit zavarban van, és olyan udvariasan tapsolja azokat a fűzfa költeményeket, amelyeket az illető megirigyelve a nagy költőknek azt az erejét, dicsőségét, ami rájuk árad, miközben szavolják a nagyoknak a verseit, megpróbálnak ők is hasonlóval előállni. Nem érdemes Pállal dicsekedni. Nem érdemes Barnabással dicsekedni, aki viszont Pállal ellentétben ékes szóló volt. És vannak olyanok, akik pedig ott a gyülekezetben sem Pállal, sem Péterrel, sem Barnabással nem dicsekszenek, hanem azt mondják, én meg az Úré vagyok. No, erre visszatérünk majd, hogy lehet ezzel dicsekedni, de nem így, ahogy a korintusi gyülekezetben tették ezt némelyek, mert a dicsekvésnek a szelleme az, amit Pál megpróbál megfékezni és kiiktatni ebből a közösségből. És ezért van szükség arra, hogy tartsunk egy kis önvizsgálatot, javasolja Pál. Nem olyan kellemes az, amit ő itt elmond, mikor ilyeneket ír a gyülekezetnek. Nem sokan hivattak bölcsek test szerint közületek. Nem egy értelmiségi gyülekezet. Nem is lenne jó, ha az ilyen lenne. Van egy kedves barátunk Izraelben, idegen vezető, és azt mondja, hogy ő ki is jelentette többszörösen, hogy ő zsidóknak nem csinál idegenvezetést, mert azok mindennek utána néznek, és hát mindig zavarban van, amikor valamiről beszél, valamit bemutat, és rögtön jelentkezik valaki, aki tud valami apróságot, hogy az nem egészen úgy van. És kijelentette, hogy ő hozzá ne jöjjenek ilyenek. Én el vagyok itt kényeztetve, vagy nem szól közben senki, hogy álljon meg a menet, nem úgy van az, ahogy az imént mondta. De ez a megállapítás, hogy nem sokan bölcsek, közületek, nem azt jelenti, hogy buták az emberek, hanem nem egy műhely, ahol a kutatók dugják össze a fejüket, és kiviláló megsemmisülten kényszerül hallgatni, mert olyan részletkérdések felett tanakodnak megállíthatatlanul reggeltől estig és estétől reggelig. Megy a hohmetszolás, ahogy ezt szokták mondani, megszólalni se tudunk. És nem sokan hatalmasok közületek. Kevés a gyülekezetben a befolyásos ember, pedig sokan szeretnék azt is, hogyha volna néhány emberünk, aki, mit tudom én, a római udvarnál ejtene egy pár szót az érdekünkben, gondolták akkor a korintusiak. Valaki, aki kiáll, és akinek nem mernek nemet mondani. Aki az ügyeket sikerre tudja éppen ezért vinni. Milyen jó lenne egy-két ilyen ember, gondoljuk naivan és laikusan. Vagy legalább egy-két nemes, aki benne van abban a szűk felső körben, ahol mindenki mindenkit ismer. És valaki egyszer azt mondta, hogy Magyarországon ismerni kell az ország biográfiáját, ahhoz, hogy az ember egy ügyet el tudjon intézni, hogy kinek a kicsodája, és ki az, aki majd segít. Lehet, hogy aki segít, annak fogalma sincs rólam, de meg kell találnom azt, akinek ő ezt a szívességet megteszi, és a végén nekem hasznom lesz ebből a folyamatból. A nemesek, a felső tízezer, vagy nem tudom én mennyi, az az elit, amelyiknek mindenhová van csatornája. És ezt mondja Pál, nézzünk csak körül, nem sokan vannak ilyen befolyásos személyek a gyülekezetben, hanem, és itt jön egy kínos megállapítás, a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. Hát aki eddig nem volt megsértve, vagy aki eddig Pál slepjéhez tartozott, az most gyorsan átpártolt Barnabáshoz vagy Kéfáshoz, mert hát itt ne sértegessék, ő nem a világ bolondja. De milyen értelemben használja ezt a kifejezést Pál? Az előző versekben beszél arról, hogy az evangélium ügye, a Jézusról szóló örömüzenet, az bolondság a görögök számára. Zsidók megbotránkoznak rajta, legyintenek rá, felháborodnak, porcolnak a levegőbe, a görögök meg kunyolódni kezdenek, és bolondságnak tartják. De mintha azt mondaná Pál, mit csináljunk, hogyha az Isten e bolondság által viszi véghez az üdvösségnek a csodáját? Hogy ez nem a dolgoknak a szerint, a logikája szerint működik, ahogy a szociológiában, a filozófiában, teológiában, a különböző elméleti tudományok segítségével ismereteket szerzünk és megállapításokra jutunk, hanem az evangélium bolondsága által történik az a csoda az emberben, ami más emberben teszi őt. Hát van egy pár ilyen dolog, ilyen a szerelem is, azon is jókat lehet kívülről mosolyogni, hogy megbolondulnak benne emberek. Aztán hát ilyen a nagyszülői szerep is. Egyszer mondtam itt, hogy amikor első unokám megszületett, és hát nem tudtam uralkodni magamon, simítam, ott dicsekedtem, egyik öcsém azt mondta, hogy tudod, kétféle férfi van a normális, meg a nagyszülő, a nagyapa. És aztán így hamar bőrt húztam a fogamra, mert láttam, hogy nevetségessé váltam mások előtt, dicsekedvén, hallgatakká lettem. Hát vannak ügyek, amelyeket Isten nem a tudomány világában vizzi a dalra, és mégsem tudománytalan dolgok ezek. És éppen olyan nevetséges lenne az, aki bőszen dicsekedne az ő tanulatlanságával. Istennek nincs szüksége a mi magas képzettségünkre, mondta bölcsen egyszer egy igehirdető, de a tudatlanságunkra, a műveletlenségünkre még kevésbé van szüksége, tette hozzá, és ez így igaz. Azt akarja az apostol, hogy találjuk meg a helyünket, és ne akarjunk mások által valakivé lenni, mert Isten személyesen szeretett, bízott bennünk, és akar valakivé tenni ebben a világban, nem mások által akarja a méltóságunkat kifényezni. És itt beszél is erről, az isteni végzésről és bölcsességről. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy a bölcseket megszégyenítse. Egy bölcsön nevű embert tartanak a prédikátorok fejedelmének, a 19. században élt, és hatalmas szónok volt, nagyon sokan megtértek általa. Följegyezték, hogy ő viszont egy olyan ember által jutott élő hitre, aki nem volt egészen normális, és hasonlít nagyon a története ahhoz az emberhez, ahhoz az értelmiségi emberhez, akit felcipertek egy evangelizációra, mert egy neves szónok beszélt a hét minden estéjén, és semmi nem érintette meg ezt az embert. Az utolsó estén talán a templomból kifelé menet egy kedves öregasszonyt lesegített a lépcsőn, idős hölgyet, bocsánat, és az mondott neki egy nagyon egyszerű, kedves, részben hálálkodó, Isten áldásával összekötött mondatot, ami megrebesztette azt a páncélt, ami a szívén volt. Szóval az Isten valahogy a maga dicsőségét, ügyeit, győzelmeit nem a rendkívüli emberekhez köti feltétlenül. Azt nem mondom, hogy őket semmibe veszi, hiszen vannak olyanok, akiket elhív, de ezek a nagyok is, ha igazán Isten elhívott szolgái, tisztában vannak a maguk erőtlenségeivel és gyengeségeivel. Tehát kicsit tartsunk önvizsgálatot, ez az első dolog, és próbáljuk meg elhelyezni magunkat a megfelelő pozícióban. És a második, hogy ismerjük fel azt, amiről az imént szóltam, Isten beilleszti a jó önismerettel rendelkező és önmagát nem sokra becsülő embert is a maga ügyszervébe. Tehát nem mondjuk azt, hogy majd megy X és Y, és ő elintézi, hanem tessék öntudatosan nyitni az Úr felé, és kimondani azt, amit a nagyok is mondtak, imhol az Úrnak szolgáló leánya például. Hát Mária nem egy fejedelmi nő volt, egy egyszerű, szürkék hétköznapi kis növendék, lány vagy fiatalasszony, és azt mondta, imhol az Úr szolgáló leánya, és kivételes helyzetre választotta, hogy kijött az Úr. Senki nem gondolta akkor, hogy ilyen csodálatos karriert fut be, használjuk ezt a mai szót. És amikor megérkeznek a napkeleti bölcsek, milyen méltatlan körülmények között találják a kisdedet, kisdedet találnak, és mégis a hit szemével látják benne azt a csodát, amit Isten majd véghez visz. Istennek kellett a mi életünk, legyünk szívesek nem leértékelni önmagunkat, és azzal sem hencegni, hogy bezzeg mi milyen tudatlanok és erőtlenek és kicsik vagyunk, mert könnyen bórul járhatunk, hiszen itt van az igében, hogy pont ezeket választotta ki az Úr magának. Tehát minél jobban próbáljuk az Urat meggyőzni, hogy Uram, de én nem vagyok alkalmas erre a dolog, én nem vagyok elég bölcs, én nem vagyok hatalmas és nemes, és hallani véljük, amint az Úr azt mondja, hogy hát ez az, igen, pont erre van nekem szükségem. Úgyhogy reménytelen vállalkozás ezekkel a mentegetőzésekkel elfutni az Úr elől, mert pont ezeket választotta ki a maga számára. De harmadszor, ha azt mondtuk, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, akkor azért halljunk valamit arról, hogy hát akkor szabad vagy nem szabad dicsekedni. Mert harmadszor azt mondja az apostol, hogy igen, tessék dicsekedni az Úrban. Ezzel a kapcsolattal lehet és kell dicsekedni, hogy az Úr mellettem áll, hogy itt állok, másként nem tehetek. Miért mondhatom ezt? Mert tudom, hogy az Úr ügyében járok el, és ő mellettem áll. Igen, dicsekedhetek az Úrral, és mondhatom azt, hogy az Úrnak hatalma van arra, hogy megszabadítson. Ha nem tenné, és akkor sem fogok bálványt imádni, mint Sidrák és Misák és Abednégó mondják ezt, de dicsekszünk az Úrral, mint akinek van hatalma másként cselekedni. Vagy ahogy Jézus ott áll Pilátus előtt, és hallja ettől az embertől, hogy mindenre hatalmam van. Hatalmam van arra, hogy szabadon engedjelek, és arra, hogy kivégeztesselek. És halljuk ezt a dicsekedő mondatot, hogy semmi hatalmad nincs azon kívül, amit fölülről kaptál a hatalom eredeti értelmében. Persze a többi az gaztett. Tehát, ha nem gyakorlod a hatalmadat úgy, hogy fölülről kaptad, az Istentől kaptad, mert kapott Pilátus egy nagy lehetőséget, hatalmat, amit nem szabad sohasem a gyöngék megalázására és elpusztítására fordítani. Szabad így nekünk dicsekednünk az örök igaz Istennel, aki az igazság oldalán áll, akinek nincs szüksége emberi praktikákra, ravasságra, cselezésre, álnokságokra, ahhoz, hogy ügyét diadalra vigye. Nincs erre szüksége. Mert a gyengékkel is dicsőségre viheti ügyét, mert ott áll a maga teljes hatalmával mögöttük. Aki dicsekszik az Úrral, dicsekedjék. És akkor még közelebbről Pál fontos nagy témájához jutunk, és a figyelmünk a Jézus Krisztus felé fordul. Ha valakiben, valaki által nemesekké lehetünk, bölcsekké lehetünk, igazakká és szentekké lehetünk, akkor ez mondja a korintusiaknak, pogányoknak, Jézus Krisztus. A Jézus élete kutatás mostani időszakában különös figyelem fordul a felé, hogy Jézus zsidó származású volt, és én ezt helyeslem, ezt a dolgot hajdan. A megkeresztelkedők is azt hallhatták, hogy a Jézus Krisztusba, ő hozzá kötve, ő belé rejtve lehetnek részesei, tagjai a választott népnek. Igen, ők is mondjuk így, hogy zsidókká lehetnek a Jézus Krisztus által. Aki a Krisztusban van, az más ember, új ember. Tessék ezt akárhogy értelmezni. Igen, a Jézus által van bölcsességem, van igazságom, van szentségem, van váltságom. Ő általa. És azt mondja Pál, hogy hagyjuk ezt az ilyen-olyan rokonnal, ismerőssel, adottsággal, neveltetéssel, egyébben való dicsekedés. Értelme, ki előtt, miért, mi haszna van ennek? Kezdjünk el Krisztusban dicsekedni, ő hozzá erősen kapcsolódni, komolyan venni ezt a lehetőséget. Nem foglalkozni azzal, hogy mások a akik nem Jézus Krisztus által bíznak üdvösségükben, vajon eljuthatnak-e az Isten előtti megigazulásra. Mi adjunk hálát azért, hogy az Úr nekünk rajta keresztül egy kivételes utat, keskeny utat, szoros kaput nyitott, és lépjünk be azon át. Szoktunk-e az Úrral dicsekedni? Maradjon az utolsó kérdésünk és nyitott kérdés. Vagy hasonlítunk ahhoz a gaz reménybeli örököshöz, rokonhoz, aki nagyon számít az örökségre, de szégyeli azt, aki örökössé teszi majd őt. A világért nem menne el vele egy hangversenyre, nem mutatkozna vele az utcán, nem árulná el, hogy ő hozzá tartozik, de várja a pillanatot, amikor majd az örökség az övé lesz. Vagy nem hasonlítunk-e mi is ehhez az aljas emberhez, ki szeretné az üdvösségét, bűnei bocsánatát, szeretne megigazulni, Isten előtt megállni, de nem tud az Úrral dicsekedni, szégyeli. És fontosabbak az emberi kapcsolatok számára, mert úgy gondolja, hogy ez biztos, ami itt van. Az olyan jó lenne, ha az örökségből nem zárna ki engem Isten, de nem merem megvallani, hogy én ő hozzá tartozom, és általa van üdvösségem. Szóval ne dicsekedjünk, egy test se dicsekedjék az Úr előtt, hanem dicsekedjék az Úrral. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi Atyánk, hogy te kiválasztottál minket, köszönjük, hogy te szeretsz minket, és pontosak vagyunk a te számodra. Köszönjük, hogy te bízol bennünk, hogy te dicsekszel velünk. Szeretnénk mi is veled dicsekedni egészségesen. Nem azért választottál minket, mert bölcsek, okosak lennénk, hanem mert pontosak vagyunk a te számodra, hogy te is fontos legyél, ami számunk áldán, így a szeretünk álló hetet kapjunk téged dicsőíteni vele, dicsekedni a hétköznapjainkban, és ott, ahol már helyeztél minket, munkahelyen, családban, otthon, vagy bárhol, ahová küldesz minket, te áld meg mindazokat, én.
Amen. A helyünket elfoglalva a 217. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, a 4. verset majd a hirdetések és az áldás után.